Kérdezek vissza. A fejét csóválja. A francba.
Adjuk ezt, mondja a papa. Igazad van. Mindenki úgy éli az életét, ahogyan akarja.
Feleli kegyesen Leopold. Az őrök szanája például nem csinál semmit, mert már olyan sok mindenen ment keresztül Romániában. Értem én. Romániában szenvedett, itt meg most jól él, kizárólag a nagy Dudáinak köszönhetően. A papa viszont büszke az ő Leopoldjára, a nagyi meg szerencsére nem hall az egészből egy szót sem. Egy idő után Leopold megkérdezi, úgy egyébként mi újság nálam. Már szakmailag teszi hozzá.
Akad egyáltalán valami munkád ebben a porfészekben? Nem hiszem, hogy olyan nagy lenne itt a bűnözés, vagy nincs igazam?
Kérdezi. Közben hülyén vigyorog, és Miss Románia mellét tapogatja. Gyűlöl engem, amióta csak a világon vagyok. Mert miattam halt meg a mama, állítja ő. Mert az én születésembe halt bele. Valami gond volt a vércsoportjainkkal és a rézuszfaktorokkal, nem illettek össze, mit tudom én. Mama meghalt, és ez az én bűnöm. Még pelenkás voltam, amikor már közölte velem, hogy egy lúzer vagyok. Az egész életem egyetlen nagy hiba, mondta nekem, amit mindjárt az első pillanatban elkezdtem, már azzal, hogy egyáltalán megszülettem. Mert én még a világra jönni sem tudtam úgy, mint a rendes emberek, közölte velem. Ilyen egy seggfej, a jó Leopold. Persze erre csak jóval később jöttem rá. Tulajdonképpen szomorú, ha az embernek a saját bátyjáról kell ilyet kijelentenie, de ez az igazság. Unalmas, mesterkedő, aljasságokra hajlamos seggfej. Egy nyálas disznó. Ezért hagyta ott az első felesége is. Most meg itt van a nyakán ez a román liba, aki már az esküvőjük estén a nadrágomon akart matatni. Egyszer igazán szeretném kideríteni, honnan tetszett rá a bátyám. Újsághirdetésből vagy valamilyen kuplerájból, gondolom. Leopold persze azt állítja, a könyvesboltban ismerkedtek meg. Képzelem, milyen könyvet vásárolhatott. Valószínűleg valami nagyon okos tanácsadót, hogyan fogjunk meg magunknak egy sok pénzzel és kevés ésszel bíró könyvkereskedőt címmel. Esetleg ki a kupiból, be a luxusba, vagy 1001 ötlet műkörömre. Leopold minden esetre szereti, Roxana meg hülyét csinál belőle. Ami azért a javára szól a nőnek. Később, miután Nagyi nyugovóra tért, meghallgatjuk a rádióban Ludwig Toma csendes éjjét. Azaz csak mi, férfiak hallgatjuk, Roxana nem, ő egy fejhallgatóval üldögél és a műkörmeit reszelgeti. Állítólag jobban szereti a tévét. Gondolom, leginkább olyan blőd műsorokat néz, amelyekben ostoba férjek elcserélik egymással a frusztrált feleségeiket, vagy amelyekben egy apáca és egy szadomazó domina keverékének látszó nőszemélyek tanítják az életre egy csendes melléklépcsőn nyáspolgár családok gyermekeit. Szociálpornók ettől egyig. Miközben a rádiót hallgatjuk, alaposan szemügyre veszem Leopoldot. Úgy viselkedik, mintha a papa tükörképe lenne. Amikor a papa elmosolyodik, Leopold képén is valami vigyorgásféle jelenik meg. Amikor a papának elhomályosodik a szeme a meghatottságtól, Leopold képes és kierőszakol magából egy látványos könycseppet. Ilyen egy nyálas disznó az én bátyám. Második fejezet. Már a csendes éj végénél járunk, amikor megszólal a telefon. Ráadásul a szolgálati. Először nem is figyelek fel rá, mert elég ritkán cseng, éjszaka pedig szinte soha. Egészen pontosan áprilisban csengett utoljára, amikor Zimmer jó alaposan berúgva frontálisan telibe találta a BMW-jével, meg a disznószállító utánfutóval a városháza előtti telefonfülkét, majd pedig arra hivatkozott, hogy az a telefonfülke most került oda a semmiből. Megjegyzem, az a fülke körülbelül azóta áll ott, hogy feltalálták a telefont, de nem számít. Zimmer kifizette egy új fülke felállítását, ráadásul egy rózsaszínét az addigi sárga helyett. Visszakanyarodva az eredeti témához, ez volt az utolsó éjszakai bevetésem, azóta semmi. Ami tulajdonképpen elég bosszantó, egész évben nyugalom, aztán just is karácsonyi éjjel szólal meg a francos készülék, amikor már néhány pohár forralt bor is melegíti belülről az embert. Ugyanakkor egy valamire mégis jó a hívás, most aztán csak bámul rám hülye arccal a kedves Leopold.
Így van ez,
mondom bölcselkedve.
Nagyon stresszes munka rendőrnek lenni. Még karácsony éjjel sem lehet nyugta az embernek.
Felébresztem Ludwigot, és elindulunk. A nő, aki hívott, ugyanaz, aki a prémsapka gazdája, és akinél Flötzinger készül lefektetni a csöveit, igencsak idegesnek tűnt. Azt mondanám, szinte már hisztérikus volt a hangja. Valaki ólálkodik a háza körül, ők meg bent reszketnek, ő és Klarhen. Meg tudom érteni őket, engem is mindig kirázott a hideg annak az öreg háznak a közelében. Talán így, hogy ketten vannak, nem olyan rossz a helyzet. Még kutya is van velük, bár ebben az esetben nem valószínű, hogy nagy segítség lenne. Persze azért a kutya, az csak kutya, és ha valaki bántani akarja a gazdáját, minden kutya vadállattá tud változni. Kivéve, ha a merénylő egy szál kolbászt is visz magával. Akkor már rosszabbul fest a helyzet. Áthajtunk az éjszaka közepén az erdőn, és lefékezünk az öreg udvarház előtt. Már jön is elénk a Deschamps-on Leitner kisasszony. Hálóinkben reszket, a karjában tartja a prémsapkát, és már a kerítésnél integet felénk. Nem kis megdöbbenéssel ismeri fel, hogy a kihívott rendőrség képviseletében én jelenek meg nála. Korábban a hentesboltban valószínűleg amolyan fajék egyszerűségű helybélinek gondolhatott. Esetleg vízgázfűtés buherálónak, vagy mit tudom én. Ő azt mondja, nem gondolta volna, hogy rendőr vagyok. Így fogalmaz. Megkérdezem, mi történt, és hogy beszélhetnék-e Klarhennel is, akit említett a telefonban. Idősebb néninek képzelem Klarhent, talán valamilyen nagynéni vagy nagymama. Abból gondolom, hogy a nagyit is azóta becézgetik, amióta megöregedett. Fiatal korában mindig csak Leninek hívta mindenki, az egész falu, amíg el nem kezdett zsugorodni, és nem lett egyre kisebb és ráncosabb. Szőlőből bazsola. Amikor pedig elérte a mazsola stádiumot, már senki nem hívta Leninek, hanem becézni kezdték és Lenednek szólították. Az ilyen becézgetések jól illenek az apró, összezsugorodott nénikékhez. Szóval azt hittem, Klarhen esetében is olyas valakivel van dolgom, aki fiatalabb korában még Klára volt, most meg bazsolaként már Klarhen. Sajnos tévedtem. Kiderül, hogy a prémsapkát hívják így. Tulajdonképpen nem is nőttem mellé nagyon, a sapka is kicsi és ráncos. Megkezdjük az intézkedést. A személyi adatait legyen szíves. Mármint a hölgyét, nem a prémsapkáit. Nincs nála az útlevele, de nem gond, hiszen van szája, el tudja mondani maga is. Félig francia, mondja. Apai ágon. Keresztneve Mercedes. Mercedes? Mercedes, csak nem Benz. 28 éves, 1,62 m magas, 51 kiló. Haja sötét barna, szeme kék. Gondolkodás nélkül válaszol minden kérdésre, csak akkor makacsolja meg magát, amikor a melbőségéről kérdezem. Nem is erőltetem tovább. Előveszem az elemlámpát, és nyomokat keresek a hóban. Találok is, ráadásul